Köszöntünk, drága mennyei atyánk! Köszönjük ezt a gyönyörű jelenlétet, Uram, amit megszereztél nekünk a mai napon. Köszönjük a nyitott szíveket, mert azáltal van ez a kenet, ami fogható, kézzel fogható, Uram. Hálásak vagyunk azért, hogy a mai napon összejöhettünk. És dicsérlek ezért, Uram, ezért a gyönyörű közösségért, Uram, a hatalmas kegyelmedért, hogy megáldottál minket, hogy akármilyen vírus is van ebbe a világba, mi akkor is dicsérhetünk, magasztalhatunk téged, és leborulhatunk előtted, és imádhatjuk a te drága szent nevedet, és a te drága neved által minden probléma eltávozott az életünkből a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, mert a te nevedre minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Urat, Atya Isten dicsőségére. Hálát adunk, Uram, a te drága szent fiadért, aki a mi szívünkben él, és hiszük azt, hogy megértésünk lesz abból, hogy mit jelent ez, hogy az Úr velünk van, és minden problémából kisegít bennünket. A Jézus drága szent nevében. Egy vírus, egy baktérium sem árthat nekünk, mert az Úr velünk van, és mindig megharcoljuk a hit harcát ő vele együtt, a Jézus nevében. Megtörünk minden betegséget, minden kötést a Jézus nevében, és a szabadulást szólítjuk, mert azért jött a drága Jézus, hogy szabadulást hozzon, és a megkötözötteket megszabadítsa, a gyötörteket felszabadítsa a Jézus nevében, és a betegeket meggyógyítsa. Hálás a szívünk, mennyei atyám, és kérlek, drága mennyei atyám, hogy az itt jelenlevőknek nyisd meg a szívét az ige befogadására, hogy tiszta szívvel, erősséggel megértésük legyen abban, amit te üzensz nekik a mai napon is a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, és legyen fülünk a hallásra, és lássuk meg a te dicsőségedet, a te fényedet, Uram, a Jézus drága szent nevében. Amen. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk a kisebb létszámban is, de a házasság hete alkalmából üzenetet tudunk átadni a számotokra, és azok számára, akik az interneten fogják hallgatni. Köszönjük, atyám, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. És köszönjük, atyám, a te erőteljes jelenlétedet, az érintésedet. És hálákat adunk, atyám, hogy ezt a kis nyájat megőrizted a te kegyelmed által, és megőrzöd a jövőben is. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. Szellemi éjséget, szomorúságot árasztunk ki, nem csak felettetek, hanem az egész település felett, az itt lakók felett, a környékben élők felett, a Jézus szent nevében. Örvendezünk benned, atyám, mert a te örömöd a mi erősségünk. És köszönjük neked, hogy mindig számíthatunk a segítő karodra. Köszönjük a szent védelmet. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk mindazokra, akik a szívünk tábláján vannak, akikért imádkozunk, vagy akiket hozzánk kapcsoltál valamilyen céllal. Hálákat adunk, atyám, hogy a szent vér megmosott bennünket, igazzá tett bennünket, és a menny országához tartozhatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te meghaltál értünk, azért, hogy mi szabadok lehessünk. Feltámadtál, ma is élsz, és velünk vagy, és itt állsz középen. Köszönjük, atyám, ezt a dicsőséges napot, és megtörjük a sötétség minden erejét, gonosz tervét, szándékát, mindannyiótok élete felett, és ellenállunk, ördög, és kitartjuk a szent vért, ami egy áthatóhatatlan védőfal, és kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szolgáló angyalok seregét, a Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a tizedfizetők védelmét mindannyiótok felett, a szeretteitek felett és a Jézus Krisztus szent nevében. Áldunk, magasztalunk téged, Uram, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Köszönjük, mennyei atyám, hogy kinyújtod a kezedet, Jézus, az itt jelenlevőkre, és gyógyulások történnek, szabadulások történnek a mai alkalom során, és a mai napon megáldjuk a házaspárokat, és minden jelenlevőt, és minden egyes drága teremtményedet és gyermekedet, akik az Úrban vannak, a Jézus nevében. Amen.
Amen, amen, amen. Még egy közös megvallásra hívlak benneteket, hogy felgerjesszük a szellemet. Köszönjük, Úr Jézus! hogy a győztes nevedet nekünk adtad,
hogy a győztes nevedet nekünk adtad,
és még királyokként uralkodunk,
és királyokként uralkodunk,
a név által az ellenség felett,
oly módon,
hogy rendeleteket hozunk, kihirdetjük, és meg lesz nékünk, amit mondunk. Kihirdetjük, hogy a szent vér vonala
veszi körül
mindannyiunk életét,
portáját,
szeretteit,
ügyeit
munkáját,
szolgálatát,
amit az ellenség
nem képes átlépni. Amen, halleluja.
Kihirdetjük,
hogy a Szent Vér
ott van mindannyiunk ajtaján, az ellenség elhalad előtte, és egyikünkhöz sem tér be. Kihirdetjük,
Hogy mindaz, amit megérintünk,
a Szent Vérrel befedezett, és feltöltenített. Kihirdetjük,
hogy számunkra megtört,
minden kórokozó,
minden vírus,
a Jézus nevében. És mi szabadok vagyunk Krisztusban. Köszönjük, Szent Szellem,
hogy őrjáratot jársz
a testünk határain,
és megújítod,
valamint megóvod
a földi sátorházunkat,
ami a te szent templomod,
és ez mentes
minden rebelis működéstől
és kórokozótól.
És még kihirdetjük, hogy Isten dicsősége, ami körülvesz bennünket,
az elégeti
a hozzánk közelítő kórokozókat, és mielőtt a testünkhöz érnének, azok megsemmisülnek. Amen.
Amen. Jézus nevében, amen.
Foglaljatok helyet. Egy bevezetőt mondok még. Szeretettel köszöntelek benneteket a házasság hete alkalom kapcsán. Köszönjük szépen. A mai pesti alkalom és a házasság hete jegyében zajlott, hangzott el. Majd úgyis meg fogjátok hallgatni. Érdemes. Nagyon sok pozitív lájkot írtak oda a videó alá. De nem csak a házasságra jó, hanem az élet minden területére. A bibliai családmodell egy értéket képvisel. És ezt az értéket szükséges, hogy meghallgassuk, magunkévá tegyük és továbbadjuk. Mert vannak családtagok, rokonok, ismerősök, stb. És kérjük a nyitott szíveket, hogy ezt befogadják. A házasság hete gyakorlatilag az elköteleződés ünnepe. És mi a Békevár Egyesület neve alatt már 2011-től minden évben becsatlakoztunk ebbe a programba. Az idén ezt korlátozottabb mértékben tudjuk megtenni a járványügyi korlátozások miatt, de senki nem marad le róla, mert interneten hozzáférhető, ingyenesen letölthető. Ezek a tanítások lehet, hogy nem pontosan nektek szólnak, vagy személy szerint bizonyos dolgok, de az a célja, hogy segítsen a hallgatóságnak, legyen az helyben vagy az interneten. Tehát az ilyen jellegű tanításoknak az a célja, hogy segítsen a hallgatóságnak, illetve rajtuk keresztül másoknak is segítséget tudjon nyújtani. Tehát te magad is tudjál segíteni másoknak alapelvekkel, bibliai alapelvekkel. Ma két tanítást fogtok hallani. A pásztorotok Jézus a megoldás című tanítást fogja elmondani. Én pedig azt kaptam a szívemre, hogy a depresszióról tanítsak. Az én tanításom címe pedig a depresszió bibliai gyógyszere. Úgyhogy lehet, hogy ma túl tápláltak lesztek, de a kihagyott idő miatt szerintem van befogadó képességetek. Igen, igen. Úgyhogy fogadjátok nyitott szívvel a elkövetkezendő két szolgálatot.
Jó, akkor mai napon megkezdjük a tanításokat, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket a házasság hete alkalmából, és a mai napon olyan témával kapcsolatban szeretnék hozzátok szólni, amiben még sokat kell fejlődnünk. Tanulmányozni fogjuk, hogy amikor a házasságban, családban, munkahelyen, gyülekezetben vagy bármilyen baráti kapcsolatban fennáll egy nehéz helyzet, probléma, hogy akkor mit tegyünk, hogyan álljunk hozzá, és hogy menjünk át rajta, hogyan menjünk át a problémán miként. Megnézzünk két olyan történetet, amelyekben megláthatjuk, hogy Jézus hogyan viszonyul a helyzetekhez, a problémákhoz. Tehát hogy tanítja meg velünk, a tanítványaival, hogy menjünk át ővele együtt a helyzeten. De mielőtt belekezdenék, megnézzük az előzményeket, hogy mik voltak a két történet előtt, mik történtek, hogy Jézus hogy prédikált a tanítványainak, és mikről beszélt. Először is tudnunk kell, hogy Jézusnak az egyik legfontosabb szolgálati terület az igehirdetés volt. Ugye ő az igét hirdette. A Márk evangélium 4. fejezetét is így kezdi, és a magvetőről kezd tanítani. De ahhoz, hogy a tanítványok megértsék, példázatokban magyarázza el nekik, hogy mit jelent az út mellé esett mag, a köves helyre esett mag, a tövisek közé és a jó földbe esett mag. Aztán beszél az igazi világosságról, amihez a gyertyát hozza példának. Meg az igazi mértékről, beszél a mustármagnyi hitről, és még sok példázatról beszél, úgy, hogy azt megértsék a tanítványok, és mi is. Ha tanulmányozzuk az írást, akkor mi is meg tudjuk érteni a példázatokból. Azt is mondta Jézus, hogy akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok. És kérjük a drága mennyei atyát, hogy a mai napon adjon megértést nektek a tanításokból. Ez volt a bevezető. A Jézus egy végig tanított nap után, amikor már beesteledett, azt javasolta a tanítványainak, hogy induljanak el a csónakkal, mert ugye egész nap a csónakban ülve tanított, és menjenek át a túlsó partra. És most kezdünk bele az első történetbe. Márk evangélium 4. fejezetében kezdem a 35-ös verstől. A 35-től a 41-esig fogjuk tanulmányozni az igét, a történetet, egy-egy résznél megállva. Én az egyszerű fordításból szeretném nektek átadni ezt a tanítást, felolvasni az igéket. Tehát Márk evangélium 4. fejezete 35-ös verstől. Azt írja az ige. Ugyanazon a napon, este felé Jézus azt mondta a tanítványainak, menjünk át a túlsó partra. Ott hagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve Jézus addig tanított. Más bárkák is követték őt. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt. Van egy olyan kérdés, hogy lehet ott vihar, ahol Jézus jelen van. Sok hívő ember úgy gondolja, hogy amikor minden rendben van, akkor ott van vele az Úr. Akkor jelen van az életében az Úr. De amikor valamilyen problémával küszködik, akár betegség, akár más problémával küszködik, akkor úgy érzi, hogy nincs vele az Úr. Pedig az ördög a mi életünkben is előjöhet egy-egy viharral, és azt érzékelteti velünk, hogy nincs velünk az Úr, hogy talán nincs a szívünkben az Úr, hogy hol van az Úr ilyenkor. Ugye előfordult mindannyiunkkal már ilyen, ezt tudjuk, hogy olyan helyzetben voltunk, olyan mélyen voltunk a problémába, hogy fölkiáltottunk, hogy hol vagy Istenem, hol vagy ilyenkor. Ugye? Mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Tanítványok is azt gondolták ott a csónakban, hogy nincs ott az Úr. Pedig ott volt, hiszen ott aludt a csónak hátuljában. Hirtelen erős vihar támadt, itt a 37-es verstől folytatom. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt a holmikon. A tanítványok azonban felkeltették, és azt mondták, Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk? Mi is történik itt? Mennek a hajóval, tombolt a vihar, és Jézus alszik. Ugye a tanítványok nagyon megrémültek, ami ez természetes reakció ilyenkor. Ja, ha történik valami, azt szoktuk mondani, jó melbe vágott bennünket, és az ember egy nyomást érez olyankor, vagy egy rosszul létet, amikor egy olyan hirtelen valami történik a családban, vagy az életében. Tehát kétségbe esetten keltegetik Jézust, mert féltették az életüket. Tehát Jézus ott van a csónakban, és alszik. Hát hogy alszik? Hát úgy, hogy elfáradt. Egész nap tanított a csónakban. Elfáradt. Hát hogy elfáradt? Hát úgy fáradt el, és írja az Filippi levél második fejezetében az ige, mert nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem emberekhez hasonlóvá lett. Jézus ugyanolyan testben élt, emberi testben, húsvér testben, mint mi, hozzánk hasonlóan, és ezért ő is elfáradhatott. Őnek is kellett pihenni. Neki is szüksége volt a pihenésre. És azt gondolják sokan, hogy hát persze hozzánk hasonlóvá lett, de nem fáradhatott el, meg nem érhette semmi probléma őt, hiszen mégiscsak a mennyből jött. Ugye, ezt szokták mondani az emberek, hát itt a mennyből jött. És azt is tudjuk, hogy nem csak hasonlóvá lett az emberekhez, hanem mindenben meg is kísértetett. A Zsidó levél 4.15-ös verse írja, két verset fogok elolvasni a Zsidó levélből. Először a Zsidó 4.15-öt és a Zsidó 2.18-at. Zsidó 4.15 azt írja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis büntelen maradt. Amen. Ugye Jézus meg tud indulni a gyarlóságainkon, mert tudja azt, hogy mi megyünk keresztül. A Zsidó 2.18 pedig azt írja, hogy mivel ő maga is megkísértetett a szenvedésekkel, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ugye, amikor őt hívjuk, vele együtt át tudunk a problémán menni. Ő át tudja érezni a mi helyzeteinket, mert ő is keresztül ment hasonlókon. Ugye tudjuk azt, hogy számtalanszor meg akarták kísérteni a farizeusok is. Olvashatjuk az írásokban. Ha valaki utána néz, látni fogja az írásban, az evangéliumokban. Tehát keresztül ment hasonló megpróbáltatásokon, ahogy amiken mi. Ez azt jelenti, hogy nem mondhatom az én drága megváltomnak, hogy honnan tudnád, Uram, hogy mit jelent az, hogy viharba kerültem. Voltál te már olyan csónakban, ami majdnem elsüllyedt? Mit fog rá Jézus válaszolni? Igen, voltam. Átmentem ilyen helyzeten. Ez csak egy kis kitérő volt, hogy lássuk azt, hogy Jézus is ugyanolyan megkísértésekben volt, amiben mi, amilyen helyzeteken átmegyünk mi is. Ugyanúgy. Még a házasságot is mondhatom, mert mi Krisztus teste vagyunk, és ő a vőlegény. És ő azt akarja, hogy békességgel tartozzunk ő hozzá. Békességgel, örömmel menjünk át a helyzeteken, és büntelenül éljünk, ahogy ő büntelenül élt, mert büntelen maradt. És ugye mi minden nap elkövetjük a bűnt, ha más nem a szánkkal. És ő nem tette ezt. Tehát ezért maradt büntelen. Én visszatérek a tanításhoz, a történethez. Tehát a hajó már jól megtelt vízzel, hiába igyekeztek meregetni vizet kifele a tanítványok, még több lett benne, ezért a tanítványok a látottak miatt pánikba estek. hát próbáljuk csak magunk elé képzelni, hogy mi történt ott, hogy ahogy a tanítványok ott állnak a Jézus előtt tehetetlenül, oda mennek hozzá és keltegetik, nem is valami kedvesen, nem mondhatjuk azt, hogy kedvesen keltegetik őt, és talán még azt is kérdezhették tőle, hogy miért nem teszel már valamit? Miért nem teszel valamit, Jézus? Kelj már fel, hát miért nem teszel valamit? Mit mond az ige? Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk? Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Ugye mi is így vagyunk nagyon sok esetben. Felismerjük ezt, igaz? Hogy mi is szoktunk ehhez hasonlóan beszélni az Úrhoz. Hogy miért nem történik már meg a szabadulásom, a gyógyulásom, miért nem jön a bőség. Sokszor felhörkenünk és mondjuk ezt az Úrnak, hogy miért nem történik már valami. Tanítványok is így reagáltak a problémára. Mert ugye tudjuk, hogy a vihar, amiről most ebben a történetben beszélek, azok a problémák, a betegségek, a helyzetek, a nincstelenségről szól, hogy hogyan menjünk át rajta. Ekkor Jézus felkelt, ez a 39-es vers, ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a víznek, csend legyen, hallgass el, ekkor elállt a szél, és kisimult a tó vize. Amen. Hogyan reagált Jézus? Teljes nyugalommal fölkelt, parancsolt a viharnak, megszűnt a vihar, és csendesség lett. Jézus bemutatta a hatalmát. Bemutatta, hogy ő milyen hatalmas. És ezt a hatalmat nekünk adta az ő nevében. És azt is nekünk adta, hogy hogyan használjuk, elmondta. Azt is a evangéliumban olvashatjuk, hogy hogyan használjuk, és a nehézségekben mit tegyünk. Ki adta a hit parancsszavát? Mit mondott? Hallgass és némulj el! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor szólt a tanítványaihoz. Miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek? Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? A tanítványokat nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgették egymástól. Ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki? Puff! Ilyet kérdeznek a tanítványok. Elgondolkozhatunk azon, hogy hova esett az a mustármagnyi hit, hova esett az a mag, milyen földbe esett az a mag, mikor ilyet mondunk. Vajon, amit hallottak a tanítványok, abból fakadt el szívükbe valami hit? Ugye, ami a tanítás elején elhangzott, amit elmondtam a bevezetőben, hogy milyen példázatokról tanított Jézus, mielőtt elindultak volna a tengeren, hát elgondolkodtató, hogy mi ragadt meg a tanítványok szívében. És mi is magunkba szállhatunk, és elmélkedhetünk ezeken a példázatokon, hogy hol tartunk, mit teszünk, amikor jön egy vihar az életünkben. Hova esett a hit magja, a mi szívünkbe esette, a jó földbe esette, vagy a köves helyre esette. Elgondolkozhatunk rajta, amikor jön egy probléma, hogy akkor melyik magról beszélünk. Hogyan vetjük el a hit magokat a környezetünkbe például. A házasságban. Hogy vetjük el a hitmagot? Hogy vetjük el a gyülekezetben, a munkahelyen? Hogy állunk hozzá a megpróbáltatásokhoz? Mert bizony minden nap vannak megpróbáltatásaink. Jézus azt akarja, hogy a tanítványok és mi is tudatosítsuk magunkba, hogy ő velünk van. Hogy a szívünkben van, ne csak mondogassuk, hogy a szívünkben van, hogy ott él, hanem legyen egy tudatos bensőnkbe egy tudatosság, hogy az ott van, velünk van, abba a problémába, és Istennek tudjuk adni azt a problémát. Át tudjuk Jézus kezébe adni, mert tudjuk, hogy ő a megoldás rá. De ehhez meg kell ismerni, hogy ki is ő valójában. És ezt csak az ige ismeretéből ismerhetjük meg. Mondhatjuk azt, hogy hát ezek a tanítványok tudták, hogy ki ő. De ha hallottátok az igét, mégsem ismerték igazán. Tudták, hogy ő Jézus, de nem ismerték igazán. Mert amikor Jézus lecsendesítette a vihart, akkor a tanítványok mit kérdeztek, kicsoda ez? Ez bizonyítja azt, hogy nem ismerték meg valójában. De van, aki felismerte Jézust. Ha tovább olvassuk az írást a Márk evangélium 5-ös fejezetében, az első versszaktól, akkor meg fogjuk hallani, hogy ki ismerte fel a drága Jézusunkat. Márk evangélium 5-ös fejezetében az 1-es verstől olvasom, az egyszerű fordításból. Jézus a tanítványaival megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara vidékére. Amikor kilépett a márkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz, a mi fordításunk úgy írja, tisztátalan szellem volt. Ez az ember a sír barlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. Már sokszor megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttört a bilincseket. Senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal ott kóborolt a sírok között és a hegyeken, ordítozott és kövekkel vagdosta magát. Most gondoljatok bele, hogy milyen gonosz démoni hatás alatt volt ez az ember. Hogy önmagára és környezetére is milyen káros hatással lehetett. Már messziről észrevette Jézust, odaszaladt hozzá, és leborult előtte. Jézus ráparancsolt, gonosz szellem, menj ki ebből az emberből. Nem az emberre parancsolt rá, az a gonosz szellemre, aki őt uralta. Az pedig így kiáltott. Mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Amen. Tehát tudnunk kell, amikor valaki gonoszkodik velünk, akkor nem az emberre, azzal a személlyel van probléma, hanem az, aki használja a gonosz erővel. Tehát tudni kell, hogy az a gonosz erő, aki használja őt, az arra kell ráparancsolni, nem az emberrel van probléma. És látjuk itt, hogy Jézus tudta kínozni az ördögöt. Mert kiabált, hogy ne kínozz engem. Tehát azok a tanítványok, akik végighallgatták Jézus előző napokban mondott tanításait, megint elsorolom egy röviden a magvető története, hegyi beszéd, a só, a lámpásról szóló példázatokat, és utoljára mustármagnyi hit mekkorára tud nőni, ennek ellenére megkérdezik, hogy kicsoda ez. Most az ellen dolgot mondom. A túlsó parton pedig az ördögtől megszállott ember nem kérdez semmit, hanem egyértelműen azt mondja Jézusnak, hogy én tudom, hogy ki vagy te, a magasságos Isten fia. Tehát a túlsó parton a démoni seregek már tudták, hogy jön az Istennek a fia. Ezért azt tervezték, hogy amíg Jézus alszik a csónakban, addig a viharral elsüllyesztik és megakadályozzák, hogy átkeljen a túlsó partra, és megszabadítsa a tisztátalan szellemtől megszállott embert. Ki volt az, aki a vihart okozta? A tengeren. A démoni sereg. Tehát az ördög tudta, hogy Jézus át akar menni, és megszabadítani azt a tisztátalan szellemtől megszállott embert. Tehát az ördög és csapata volt, aki a vihart okozta. És tudnunk kell, hogy az ottani viharok az a tenger fenekéig felszokták keverni a vizet. Olyan hatalmas viharok szoktak lenni, amikor eláll a vihar, még utána is hatalmas hullámok vannak. De ennek ellenére Jézus szavára teljesen tükörsima lett a víz. Elcsendesedett a szél, és tükörsima lett a víz. Tehát itt látjuk azt, hogy Jézus előtt nincs akadály. Ő képes volt hatalmat venni a démoni erők okozta vihar felett. Ott a túlsó parton, Gadarában Jézust egy légió várja, ami több ezer démonikus szellemet jelent. Több ezer, nem ezret, több ezer démonikus szellemet jelent. Jézus megkérdezte, mi a neved? Azt mondta erre, légió a nevem, mert sokan vagyunk, felelte ő. Tehát az a tisztátalan szellem megszólalt. De el sem tudjuk képzelni, hogy az igében olvastam, hogy mit művelt ez a gonosz szellemmel megtelt ember, hogy saját magát vagdostak ővel, meg nem mertek elmenni a partra, mert féltek tőle, hogy milyen szinten megszállotta ezt az embert. És hogy sokan, sok démon, nem csak egy, hanem sok démon. Tehát elképzelni se tudjuk, hogy mit jelent ez, amikor valakinek a személyiségét több ezer ilyen démoni szellem uralja. De ez sem jelent akadályt Jézusnak, mert kiparancsolta a megszállott emberből a démonikus sereget, aki abban a pillanatban szabaddá vált. Aztán pedig így kiabált: mi között hozzám, Jézus, magasságos Isten fia? Istenre kényszerítelek, hogy ne kínozz engem. Tehát jön az ember szembe Jézussal. Odaborul elé, és könyörög, leborul. Jézus előtt leborul az ördög. Leborul, és könyörög, és imánkodik. Tehát azt mondja neki, hogy tudom, hogy ki vagy, azt is tudom, hogy te most hatalmasan parancsolsz. Ne gyötörj engem. Ha a démonokat gyötörte Jézus, akkor mit gondoltok? A bennünk levő Úr Jézus ugyanígy tud munkálkodni bennünk? Ugyanígy munkára tudjuk mi fogni a sötétséggel szembe, az ellenséggel szembe? Igen, mert mit ír a Filippi levélben az ige? Filippi 2:9-11. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, minden térd mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Tehát a démonikus sereg is meghajol előtte. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Tehát Jézus rendületlenül megáll a démonokkal szemben. Semmi nem árthat neki. De nem csak neki, hanem azoknak a tanítványoknak sem árthat senki, akik vele vannak. Nem támadhat Jézus jelenlétében az ördög tanítványaira senki. Ha Jézus ott van, akkor nem támadhat az ellenség. Ők is csak nézői voltak ennek a történetnek, ami ott történt, ennek a bizonyságnak. Hogy ők is később bizonyságtevői legyenek ennek az egésznek. Jézus mit gondolt erről a dühöngő őrültről? Mit gondoltok erről a gadarai őrültről? Mit gondolt erről az emberről? Az ő szolgálata a következő. Azért jött, hogy az emberfia, hogy a sátán munkáit lerontsa. Amen. Mert úgy szerette Isten, itt a gadarában élő ördögtől megszállottat, hogy az egyszülött fiát adta érte. Jézus azt mondta, hogy ő szabadítóként jött el a világra. Mit mondott Jézus a Lukács 4:18-19-be? Azt mondta, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, ugye ez az első fokú szolgálata. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Amen. Összefoglalva a mai üzenetnek a lényege. Jézus bemutatta, hogy bármilyen keménynek is látszik egy probléma, egy vihar az életünkben, akkor is át lehet menni a túlsó partra, és célba lehet érni Jézussal. Legyen az házassági probléma, gyermekeinkkel való viszony, gyülekezeti kapcsolat, vagy munkahelyi kapcsolat, bármely kapcsolat. Jézus az Úr minden felett, és azt mondja Jézus, hogy menjünk át a túlsó partra, és vele semmi nem lehetetlen, igaz? Amen. Mert ő át tud segíteni minden betegségen, depresszión, sértődésen, szegénységen, minden problémán, minden helyzeten ő át tud vinni. Ha akár papírhajóval is indulsz a tengerre, és Jézus az utasod, akkor biztosan átérsz a túlsó partra. Ez az életed problémáira is ugyanígy igaz. És Jézus a vőlegény, és felkészülve várja a mennyasszonyát, akik mi vagyunk. Amen.
Amen.
Köszönjük. Én azt a témát kaptam az Úrtól, és azt a címet adtam, hogy a depresszió bibliai gyógyszere. Ajánlom szíves figyelmetekbe Joyce Meyer-től az Elme harctere című könyvet. Nagyon-nagyon jó könyv. A különféle környezeti hatások krízis helyzeteket idézhetnek elő, ami kihat a házasságra, családra, az élet minden területére, legyen az munkahelyi, baráti vagy gyülekezeti kapcsolat. Ezért egyre több embert érint a stressz, a depresszió, amely súlyosabb esetben elmebajhoz, vagy netán öngyilkossághoz is vezethet. És épp a tegnapi nap találkoztam egy rímekbe foglalt üzenettel, amit fel tudunk használni a börtönszolgálatunkban is, és ami úgy hangzik, hogy ne vágj eret, Jézus szeret. Kicsit vicces, lehet, hogy durva, lehet, hogy kemény, de nagy igazság van benne. Az idei házasság hete keretében a depresszió bibliai kezelésével foglalkozunk. A járványügyi korlátozások miatt a szolgálatunkat korlátozottabb mértékben tudjuk idén megtartani, de a felvételről mindenki elérheti az interneten keresztül. Az első pont a depresszió jellemzői. Az embereket különféle hatások érik, amelyek között lehetnek váratlan fordulatok, veszteségek, kudarcok is. Ezek számtalan reakciót válthatnak ki, többek között. Szorongás, kétségbeesés, csüggedés, csalódás, döbbenet, szomorúság. Ezt követően könnyen depresszióba süllyedhet az illető. De nem szabad megengedni, hogy szokássá váljon és tartósá váljon az önsajnálat, mert az önsajnálat ajtót nyit a sötétség erőinek. Olvassuk el a Zsidó 12.3-at.
Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne lankadjatok, és el ne csüggedjetek lelketekben.
Ez a lényeg, hogy el ne csüggedjünk, el ne lankadjunk, a görög pedig azt a szót is használja, hogy bele ne fáradjunk. Tehát ne adjuk fel. Mert a lélek területén hozzuk meg a döntést, hogy ebből elég, kész, megadom magam, nem csinálom tovább. De a lélek területén tudjuk meghozni ugyanazt a döntést is, hogy igenis megállok, ahogy hallottátok pásztorotok tanításában, hogy Jézus is megállt az ellenséggel szemben, és hatalmat vett fölöttük. A depresszió meghatározása. A jövőbe vetett remény teljes megszűnése, illetve elvesztése. A Webster szótár következő szavakkal fogalmazza meg. Lenyomás, mély állapot, üres hely, a szellem lesüllyedése, csüggedés, szomorú állapot, bátorság és erő hiánya. A depresszió a létező legrosszabb érzelmi állapot, még a fizikai fájdalomnál is borzalmasabb. A depresszió jellemzője. Értelmetlenné válnak az általános tevékenységek. Például a háztartásban takarítás, főzés, egyebek. Nem látja az értelmét. Következő. Elvesztik az érdeklődésüket olyan tevékenységek iránt, amit korábban kettkeléssel végeztek. Lehet, hogy szeretett hímezni, vagy kertészkedni, vagy bármit mondhatnék példának, és egyszerűen nem érdekli ez a dolog. Visszahúzódik a családtól és a barátoktól. Megváltozik az étkezési és alvási szokása. Értéktelennek véli saját magát. Magányosnak és reménytelennek érzik magukat, és képtelenek koncentrálni. Ezek a jellemzők rövid ideig elfogadható reakciók. Normál esetben Fokozatosan elhalványulnak a depresszió ezen tünetei, ahogy az Úr felemeli őt szintről szintre. Ha túl sokáig maradna a depresszió, bármely ismérve, akkor tanácsos egy lelkipásztort felkeresni, mert a felkent pásztorok felett ott van a kenet, és ott van a tanácsadás szelleme. Isten felszerelte őket ezekkel. Második pont. Bibliai példa. A Bibliában nem található meg a depresszió kifejezés, mert a Biblia inkább csüggedés állapotáról beszél. Az írás tanítja, hogyan tartsuk kordában az érzelmeinket, ahelyett, hogy azok uralnának bennünket. Most csak röviden utalok rá. Egy, kontrollálnunk kell a gondolatainkat. Kettő, uralkodnunk kell a testünk kívánságai felett. Dávid nyíltan beszél a depressziós érzelmi állapotáról, ami egy lelki állapot, de mégsem engedi, hogy azok uralják őt. És a mai napokban sem kellene senkinek tartósan depresszióban élni. Zsoltárok 42-ben az 5-ös 6-os verset nézzük.
Miért csüggedsz el lelkem, és háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggedd bennem az én lelkem, azért emlékezett Reám a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről.
Amen.
Amen.
Másik két igehelyet is mondok, amit nem olvasunk fel, ugyanezt írja le. A Zsoltár 42.11 és a Zsoltárok 43.5-ös. Melegen tanácsolható, hogy lehetőleg ne hozzon döntést az, aki depresszió hatása alatt áll, mert ilyenkor befolyásolják az éppen uralkodó érzelmek. Tiszta fejjel, tiszta gondolkodással ugyanis biztos, hogy teljesen másként döntene. Most egy hirtelen tragédia történik mondjuk egy családban. Akkor nem tud tisztán gondolkodni az illető. Ha például elvesztett valakit. Sajnos nagyon sok autóbalesetről tudósít ez a doboz. Ott bizony nagyon könnyen előfordulhat átmenetileg depresszió. És ilyen helyzetben nem szabad döntést hozni, hogy most mit csináljon azzal a házzal, vagy a pincével. Le kell csillapodni, le kell csendesedni, és utána kell dönteni, hogy most mi legyen. Összetett lények vagyunk. Így több bonyolult részünknek megfelelően kell együttműködni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak lehessünk. Az 1 Tesszalonika 5.23-as következő igénk, amely elmondja az embernek a felépítését.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen. Amen. Tehát nagyon röviden, az ember háromas felépítésű szellemi lény. Van lelke, és fizikai testben él, amit edénynek is nevezünk, vagy sátorháznak. Mivel a kettő több, mint az egy, ezért nem mindegy, hogy a három részünk közül melyik kettő működik együtt. Ha a lélek a szellemünk oldalára áll, akkor szellemi keresztények leszünk, és ez egy ideális állapot. Ha a lélek a testünkkel kapcsolódik össze, akkor testi emberek leszünk, és lesznek kívánságaink, lesznek indulataink, és erről volt szó Pesten, hogy a szellem és a test egymással ellenkedik. Harmadik pont. A depresszió fajtái. Magam sem tudtam, hogy tehát most ástam bele ebbe a témába, hogy milyen dolgok vannak itt. A depressziónak két fajtája van. A klinikai megnevezése a következő. Az egyik a klinikai depresszió, a másik pedig a reaktív depresszió. Ezt egy kicsit el fogom magyarázni. A klinikai depresszió hátterében biológiai természeti dolgok állnak. Ennek okai lehetnek hormonális ingadozás, ami főképp a hölgyeknél fordulhat elő. Aztán pajzsmirigy problémák, egyes szív problémák, agyi működési zavarok okozhatják ezt a klinikai depressziót. A stressz miatt ingadozhat a testünkben egyes kémiai anyagoknak a szintje. Ez pedig alacsony szerotonin szintet okozhat a vérben. A szerotonin az egyik boldogsághormon, amire nagy szükségünk van. Aztán elkezdtem keresni, hogy mi az a szerotonin, és igazából az úr elvezetett oda, hogy négyféle boldogsághormon van. Tehát most nem biológiai órát fogok tartani nektek, hanem Isten csodálatos teremtését szemléljük meg, amikor ezt most részletezem. Aztán visszatérünk az igéhez majd. Egy biztos, hogy amíg nem vagyunk képben valamivel kapcsolatban, most akár a depresszióval, és a hormonokkal, nem tudunk érte imádkozni. De ha már képben vagyunk, akkor tudunk imádkozni, hogy a hormon háztartásunk tökéletesen működjön. Tehát a boldogságunk négy forrása, a dopamin, endorfin, szerotonin és az oxitocin. Ezeket a hormonokat a belső elválasztású mirigyeink termelik. Ezek a kémiai anyagok hírvivők, mivel üzeneteket továbbítanak a testünkben az idegrendszeren keresztül. Úgyhogy ebből én is kapok egy kis ízelítőt, hogy ahol nekem nem működik megfelelően a információ továbbítás, most már tudom, hogy hogyan imádkozzak érte, vagy legalábbis egy kis képet kaptam belőle. Nézzük sorba ezt a négy hormont. A dopamin viselkedést befolyásoló hormon. Boldogság és elégedettség érzést ad. Az endorfin boldogságlöketet ad. Fokozza az erőlétet, csökkenti vagy megszünteti a fájdalom érzetet. Úgyhogy az endorfint meg kell növelni, hogy csökkenjen a fájdalom. A harmadik a szerotonin. A szerotonin a körzézetünket befolyásoló örömhormon. Hangulat szabályozó vegyület. Felszabadul, hogyha fontosnak érezzük magunkat, vagy valakinek szüksége van ránk, illetve köszönetet kapunk valakitől. Alacsony szintje közrejátszhat a depresszió, a migrén, fülzúgás és a krónikus fájdalma kialakulásában. És maradt a negyedik az oxitocin, az elégedettség kiváltója. Kötődés, vonzódás kialakulásának a fontos eleme. Tehát visszatérünk, ugye, ahol kitértünk erre a kis ismertetésre. A szerotonin szint gyógyszerek nélkül is helyreállítható. A pont. Biblia tanulmányozással elérhető a helyes gondolkodásmód. A B. Életvitelváltás, testedzés, helyes étkezés alkalmazása. És a C. Kevesebb aggódás, több nevetés és öröm. Egyszerű fordításból Nehémiás 8.10b része, utolsó mondata.
Ez a nap az örökkévalónak szent napja. Most ne bánkódjatok, hanem töltsön be titeket az örökkévaló öröme, mert abból nyertek erőt.
Amen. A mi fordításunk azt mondja, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Mondani valóban ugyanaz, csak más szavakkal kifejezve. Tehát ez volt a klinikai depresszió. Most áttérünk a reaktív depresszióra. Tehát a re azt jelenti, hogy nem aktív valaki, hanem passzív. A reaktív depressziót a negatív gondolkodásmód okozza. Amikor negatív gondolatok uralnak, az a hangulatunkra is kihat, mert a hangulatunk szoros kapcsolatban áll a gondolkodás, hit és a szavaink hármas összefüggésével. Ugyanis, amiről gondolkodunk, abban fogunk hinni. Amit hiszünk, arról fogunk beszélni, a szavainknak pedig teremtő ereje van, legyen az jó, vagy legyen az rossz. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy az életünk jó irányba haladjon, akkor már a gondolkodásnál kell helyre tenni a dolgokat. Isten képessé tett bennünket a gondolataink irányítására, és csodálatos igéket adott a szívünkbe. Ilyen például a Filippi 4-ben, a 6-tól a 8-asig egyszerű fordítás szerint.
Semmi felől ne aggódjatok. Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Amen.
Amen. Hogyha megfordítjuk az ige sort, és a 8-as versnél kezdjük olvasni, akkor leírja, hogy miről gondolkodjunk. Tehát nem nekünk kell kitalálni, hogy miről gondolkodjunk, Isten megmondja. És hogyha úgy gondolkodunk, ahogy le van írva a 8-as versben, akkor a 7-es vers szerinti békesség fog uralni. Meg kell fordítani a sorrendet csak. Néha van ilyen. Ne éljünk úgy, minthogyha áldozatok lennénk. Csüggedés helyett kezdjünk öröménekbe. Egyszerű fordításból az Ézsaiás 61, 1-es és 3-as verse következik.
Az örökkévaló Isten szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem az örökkévaló. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket. Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett, öröm olaját adjam nekik a gyász helyébe, és dicséret palástját adjam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett. Akkor majd az igazságosság fáinak nevezik őket, akiket az örökkévaló ültetett, hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék.
Amen. Amen. Figyeljétek meg, hogy Isten az öröm olaját, más néven az öröm kenetét kínálja, ami sokkal jobb a nyomasztásnál. Jó hírem van a számotokra. A depresszió és az öröm nem fér meg együtt. Ez hasonló ahhoz, ami le van írva János első levelében, hogy a szeretet és a félelem nem fér meg együtt. Ha betöltekezünk szeretettel, kiűzi a félelmet. Ha betöltekezünk örömmel, kiűzi a depressziót. Nagyon régen, 10-20 éve egy pesti tanításban hallottam, hogy egy súlyos rákos beteg leült a tévé elé, és nézte a Stan és Pan filmeket. Tudjátok, az ilyen nevetetős. A magyar közmondás azt mondja, hogy valaki halálra neveti magát. Nem, ő egészségesen nevette magát. Meggyógyult. Mert az öröm kiszorította a félelmet és minden nem odavaló dolgot, a depressziót. Ahogy az olaj kiszorítja a vizet, ugyanúgy az öröm is kiszorítja a depressziót. A dicsőítés semlegesíti a szomorúságot és a csüggedést. De a dicsőítést, mint cselekvést, azt nekünk kell elkezdeni. Azaz, legyünk az ige cselekvője. A mi örömünk és a békességünk forrása Jézus, azért kell örvendeznünk, és hálát adnunk, hogy amit ő elvégzett a kereszten, értünk. Negyedik pont, 8 lépés. Ez a magja a tanításnak. Negyedik pont, a Zsoltár 143-ra épül, és az angol fordítás szerint fogja a feleségem felolvasni. A depresszióról leírást találunk a 143. Zsoltárban, amelyből megtudhatjuk azt is, miként lehet azt legyőzni. Nézzük meg részletesen a 3-tól 10. versig terjedő szakaszt. Hogy lássuk, milyen lépéseket tehetünk az ördög támadásának visszaverésére. Első lépés. Probléma azonosítása. Zsoltárok 143.3 az angol fordítás szerint.
Mert az ellenség üldözi lelkemet, a földre tiporja életemet, sötét helyekre taszít engem, oda, ahol a rég megholtak lakoznak.
A vers második fele olyan embert mutat be, aki a gödör mélyén van. Mi a teendő? Első lépésként azonosítsd a probléma okát és természetét. Ismerd fel, hogy a depresszió a lélek elleni támadás, amelynek a forrása az ördög. Második lépés. Rabló felismerése. 4. vers.
Szellemem eleped bensőmben, homályba borul, szívem megdermed a keblemben.
Ismert fel, hogy a depresszió megrabol az élettől és a világosságtól. A depresszió elnyomja az ember szellemét és erejét. Ebben lehet az akarat erőt is érteni, de lehet a fizikai erőt is érteni. Emlékeztesd magad arra, mint újjászületett, hogy a szellemünk a Szent Szellem által erővel teljes és szabad. És talán a múlt heti vasárnapi tanításban nagyon jól ki volt fejtve, hogy a szellemünkben ott van az a Szent Szellem, aki feltámasztotta Istent a halálból, és ezt a Szent Szellemet kell tudnunk kiárasztani. De sajnos az elménk az egy akadályt jelenthet, ha nincs megújítva Isten igényével. Most, ahogy készül az örömhíradó újság, volt egy gyógyulás késen. És elküldte a videót, hogy a örömhíradó munkatársai írják ki a bizonyságot. És mondja a pásztor, hogy hát ebből ne csináljunk bizonyságot, mert a családja nem fogadja el a csodát. Meggyógyult a szeme, tehát látott a kézrátételes imádság után, tudott olvasni, felismerte a közönséget, úgyhogy most a másik szemét is meg kell műtetni. Tehát itt van, amikor az elme lekorlátozza a szellemnek az erejét. Tehát bennünk van a Szent Szellem, az a hatalmas Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, aki ketté nyitotta a vörös tengert, és még sorolhatnám a csodákat. Nagy csodákat. Bennünk van. Nekünk kell tudni ezt kiárasztani, de az elménket hozzá kell igazítani. Hogy ne akadályozza meg ezt. Tehát tudjuk elhinni azt, hogy igenis ma is vannak csodák. Ne úgy csináljuk, mint a vallásos réteg. Apostolokkal meghalt a gyógyulás, ma már nincs, ezt mondják. Tehát az újjászületett szellemünk a Szent Szellem által erővel teljes és szabad. Ezért az ördög arra törekszik, hogy ettől megfosszon, elménket elhomályosítsa és sötétséggel töltse be. Ezért amikor megérint a depresszió szellem, azonnal ellen kell állnod. Minél tovább engeded, hogy maradjon, annál nehezebb lesz majd megszabadulnod tőle. Most jön a harmadik lépés, jóra emlékezés. Zsoltárok 143.5.
Rég múlt napokra emlékezem, minden művedről elmélkedem, kezeid munkáiról gondolkodom.
Amen.
Amen.
Ebben a versben találjuk Dávid válaszát a depresszióra. Ez pedig a következő. Emlékeznünk kell a jó napokra, és ilyen mindenki életében volt. Vagy pedig Isten szabadítására, vagy olyan helyzetekre, hogy hát Isten kimentett ilyen-olyan helyzetekből. ahogy elkezdtem így visszafelé gondolkodni, vagy visszafelé emlékezni, hát bizony a füstös, úgy ahogy pásztorotok tanított, Jézus se akarta átengedni ugye a tengeren, nekem is az életem betör többször. De azok jó napok, amikor az ember visszaemlékezik, hogy hoppá, hát az ördögnek nem volt olyan hatalma és ereje, mert Isten nagyobb volt. És megmaradtunk az életben. Tehát emlékezzünk a jó napokra. Az elme területén található ugyanis az emlékezés, a gondolkodás és az elmélkedés. Dávid tisztában van azzal, hogy gondolatai hatással vannak az érzelmeire. Ezért olyan igei gondolatokkal foglalja le az elméjét, amelyek segítik leküzdeni az elme elleni támadást. Márpedig több tanító szájából is elhangzott, hogy az elme az ördög játszótere. Negyedik lépés. Úr dicsőítése. Hatos vers.
Feléd tárom a kezem, lelkem utánad szomjazik, mint a kiasztott föld a víz után.
Amen.
Amen.
Dávid tisztában van a dicsőítés erejével, mert kezét imádatra emeli. Kinyilvánítja, hogy egyedül Istenre van szüksége, mert csak is ő teheti elégedetté őt. A bajban te is kezd el dicsőíteni az Urat. És adj hálát azért, hogy a nagyobb, aki benned van, az valóban nagyobb a problémánál, és képes megszabadítani. Sokszor azért lehangoltak az emberek, mert rossz helyen keresik a szükségeik betöltését. Azaz nem Istennél keresik. A rossz dolgok hajszolása ugyanis kiábrándultsághoz vezethet, ami megnyitja az ajtót a depresszió előtt. Tudnunk kell, hogy csak Isten képes a szellemi szomjúságunkat csillapítani. És hiszem, hogy ma azért vagyunk itt együtt. Ötödik lépés. Segítség kérése. Hetes vers.
Hallgass meg sietve, Uram, mert szellemem eleped. Ne rejtsd el előlem a te arcodat, mert olyan leszek, mint akik a sírba szállnak.
Dávid a legjobb helyről kér segítséget, mégpedig Istentől. Te is fordulj Istenhez, hogyha bajba kerülnél. Ne elfuss előle, hanem szaladj hozzá. Hatodik lépés. Úrra figyelés. Nyolcas vers.
Hadd halljam meg jóságos szeretetedet reggelente, mivel tere áttámaszkodom, te benned bízom én. Hadd tudjam, melyik úton járjak, mivel bensőmet te hozzád emelem.
Amen. Dávid tudja, hogy szüksége van arra, hogy hallja az Úr hangját. Meg akar bizonyosodni Isten jóságáról és szeretetéről. Szüksége van Isten vezetésére és útmutatására. Figyelj te is az Úrra és a Szent Szellem vezetésére. Hetedik lépés. Imádkozás szabadulásért. Kilences vers.
Ments meg, Uram, ellenségeimtől, hozzád menekülök, rejts el engem.
Amen.
Amen.
Dávid mindvégig Istenre koncentrál, és nem a problémára. Tehát Dávid mindvégig Istenre koncentrál, nem a problémára. Megpróbáltatások esetén imádkozz segítségét, mert egyedül Isten az, aki segíthet rajtad. Nyolcadik lépés, Isten keresése. Tizedik vers.
Taníts meg engem a te akaratodat teljesíteni, hiszen te vagy Istenem. A te jó szellemed vezessen engem egyenes útra, a becsületesség országába.
Amen. Dávid Isten akaratában szeretne járni, mert látja, hogy csak ott lehet teljes biztonságban és teljes békességben. Kéri az Urat, vezesse őt a keskeny ösvényen. Az a kifejezés, hogy vezess engem egyenes útra, Ez érzelmi zaklatottságra utal, ami azt jelenti, hogy egyszer lent, egyszer fönt. Hégen az ilyen keresztényekre mondta azt, hogy jó-jó keresztények. Ti időtökben még volt jó-jó. Ha kilépünk Isten akaratából, akkor azzal magunk nyitunk ajtót a lelkünk elleni támadásra. Ötödik és befejező pont, újrakezdés. Minden ember életében akadnak kihívások, krízisek, hitpróbák. De Isten a helyreállítás specialistája, akinél van újrakezdési lehetőség. Zsoltár 27.13.
Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén.
Amen.
Amen.
A helyreállítás érdekében vizsgáld meg, hogy eddig miként gondolkodtál, hogy megtalálhassd a probléma gyökerét. Ha felismered a depresszió forrását, az segít legyőzni azt. Az egyszerű fordításból a 2 Korintus 10-ben a 4-es 5-ös vers.
A mi fegyvereink nem emberalkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel is tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.
Amen. Amen. Ezek az erődítmények, ezek gyakorlatilag a gondolatunkban levő fellegvárak. Rossz gondolatokból. És ahogy egyik tanítókönyvben olvastam, ahogy a kis kertünkben, a virágos kertben kigyomláljuk a gazt, a virágot meghagyjuk, ugyanígy kell eljárni a gondolataink területén is. Rossz gondolatokat kigyomlálni, kuka, és a virágok meg megmaradnak, és gyönyörűen pompáznak. Ne engedd meg, hogy az ördög játszótérként használja az elmédet, és félrevezessen, illetve vakságban tartson. Szintén a pesti tanításban hallottam, hogy a gyülekezeti problémák többségét nem az ördög okozza, hanem a fel nem növekedés. Nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Őrizd meg Isten békességét, amit Jézus hagyott ránk. Bővített fordításból az 1 Péter 5.7 következik.
Gondjaitok egészét, minden nyomasztó gondotokat, minden aggodalmatokat, minden problémátokat egyszer és mindenkorra ő rávessétek, mert ő gondoskodik rólatok, szeretetteljes gyengétséggel és nagy figyelemmel viseli gondotokat.
Amen. Amen. Zökkentsd ki magad az aggódásodrából. Minden gondodat teljes mértékben add át az Úrnak. Ez nem azt jelenti, hogy ma is átadom az egyik problémát, a holnapi problémát, meg majd holnap adom át, hanem egyszerre mindent az egész életemre, ami előadódik. Hagyd, hogy ő munkálkodjon rajta, és győzelemre vigyen. Sok keresztény valóban átadja az Úrnak a problémáját, de utána visszaveszi, hogy majd segít Istennek. Ábrahám esete is ilyen volt. Emlékeztek rá? Isten megígérte, hogy lesz gyermeke, és nem akart összejönni a gyermek. 25 évet vártak rá egyébként. Negyed századot. És a felesége mit gondolt ki? Hogy legyen a Hágártól, a szolgálóványtól gyermeke. Igen, tehát nem mi akarjuk megoldani. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy lesz gyermeke, akkor lesz. Meg is lett. De ő nem tudta kivárni. Na most, amikor a keresztények itt a földi körülmények között úgymond hústestben végeznek el valamit, akkor azt mondják, hogy kis izmaelek születtek. Mi nem tudjuk kivárni. Mondok erre egy konkrét példát. Egyik pásztortársunk, mondták el ezt a bizonyságot még talán 15-20 éve, hogy jött a nyár, és a lányuknak kellett volna egy fürdőruha. Mit tesz a keresztény? Imádkozik és kér Istentől. Aztán bejelőzték Istent, megláttak a kiratkodba egy fürdőruhát, megvették. Következő gyülekezeti alkalom pedig az egyik szent hozta a fürdőruhát a lányuknak.
Igen, van ilyen különben.
Igen. Tehát hagyd, hogy Isten munkálkodjon. Az élet túl értékes ajándék ahhoz, hogy elvesztegessük a depresszió sötét gödrében élve. 1 Timóteus 6.12.
Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt. Amen.
A keresztényeknek egyetlen harcot kell megvívniuk, ez pedig a hit szép harca, amelynek a vége a győzelem. Szokták mondani, hogy lehet, hogy egyik-másik csatát elveszítjük, de háborút nem. Emlékeztesd magad a Krisztusban kapott áldásokra. Tűzd ki új életcélokat, és használd ehhez a krisztusi képzelő erődet. Mert Krisztus elméje, észjárása, gondolkodása a miénk, ezt is a Biblia írja. De most az Ézsaiás 26.3-at olvassuk fel az angol fordítás szerint.
Kinek elméje irányultságában és jellemében egyaránt reát támaszkodik, megőrzed azt teljes és folyamatos békében, mivel neked adja önmagát, te reát támaszkodik, te benned bízik és remél.
Amen. Amen. Ennek a lényege az, hogy aki az ige szerint gondolkodik, azt elkerüli a depresszió. Alkalmunkat egy záró imával fejezzük be.
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a mai alkalomért. Köszönjük, hogy a szavakat adtad a szánkba, és kinyíltak a szívek, és halló fülekre találtál, Uram. Köszönjük neked a Jézus nevében, köszönjük az örömkenetét, a gyász helyett, és köszönjük, mennyei atyám, hogy te itt vagy velünk, és a dicsőségedet hirdethetjük a Jézus nevében, és köszönjük a kenetedet, amely mindegy önkön végig megy a Jézus nevében. A testünk minden határa őrjáratot jár a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám! Köszönjük, mennyei atyám, mindenkinek az életét, aki itt jelen van. Te tudod, Uram, hogy ki milyen problémával küzdködik a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy meghallgatod az imánkat, és megválaszolod, és a kérésünket már eléd adtunk minden problémával kapcsolatban, ami a mi életünkben előfordul. Jézus nevében, és tudjuk azt, hogy te itt vagy a szívünkben, és munkálkodsz ezeken a problémákon, és átvezetsz minket a túlsó partra Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, megáldunk minden családot a Jézus nevében, házaspárokat, a családokat, a gyermekeinket, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a gyógyító kenetedet, a szabadító kenetedet, szeretetet vívő kenetedet küldhetjük az angyalokkal mindenki irányában, és megáldunk minden embert a világon, a vezetőket is, mennyei atyám, az ország vezetőjét, a munkahelyek vezetőjét, a faluk, városok vezetőjét is a Jézus nevében, hogy nekünk jó dolgunk legyen minden napon a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, és köszönünk minden áldást, amit ránk szóltál, mennyei atyám, és a jövőben is megteszed ezeket, hogy mi jól tudjuk élni az életünket a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy áldással lehettünk ezzel a két üzenettel a hallgatóság számára. Nem csak itt, hanem az interneten keresztül is. Köszönjük, atyám, hogy veled együtt járhatunk, és békességben élhetünk. Dicsérünk, magasztalunk téged mindazért, amit a kereszten elvégeztél az Úr Jézus Krisztusban. Áldás szólunk a házaspárok felett, a családok felett, a gyermekeik felett, és a Szentvér oltalmát árasztjuk ki felettük, hogy az ellenség ne tudja őket bántani, ne tudja őket támadni. És köszönjük, atyám, hogy az ígéreteidet, amit nekünk adtál, hogy szent egészségben, túlcsorduló ellátásban és békességben élhetünk, és kiárasztjuk az élő ige hatalmát is mindannyiunk felett, és ezzel működésbe hoztuk a két élő fegyvert, a sziklazó kalapácsot, és hisszük és valljuk, hogy az ige tüzes kardja által minden gonosz munka és minden gonosz terv levágattatott, és minden gonosz terv megfutamodott, és mi szabadok vagyunk Krisztusban, és azok is maradunk, mert a megváltás egy bevégzett tény. Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.